Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, hallgassuk meg gyülekezeti életünk hirdetéseit. A mi Isten tiszteletünk megáldása a keresztség kiszolgáltatásán a Szentlélek áldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, köszönjük neked ezt a vasárnapot. Köszönjük benne, hogy itt lehetünk ebben a templomban. Csodálatos, hogy visszatekintünk a múltjainkra, múltban élő elődeinkre, és nyomdokaikba lépve itt lehetünk mi is, és folytathatjuk azt a munkát, amivel őket vezetted és megbíztad. Most a miénk. Köszönjük, hogy mindaz, ami a miénk, az lehet majd a jövő generációjáé. Azoké az utánunk jövő lelkeké, embereké, akiket majd ide vezérelsz, és ide teremtesz, ide hívsz el. Kérek, bocsáss meg, hogyha a mi időnkben mi magunk elvétjük néha a fontossági sorrendet. Bocsáss meg, hogyha nem azt tartjuk szem előtt, amit te tartanál. Segíts megtisztítani gondolatainkat, szíveinket, odafigyelni rád, és látni azt, hogy milyen szeretettel veszed körbe az életünket. Így kérünk Jézus Krisztus nevében, hallgass meg minket. Amen. Hallgassátok meg Istenünk hozzánk szóló igéjét Máté evangéliumából, Máté evangéliumának 6. fejezetéből a 19., 20. és 21. verseket. Máté evangéliuma 6. fejezet 19., 20. és 21. versekből eképpen szólít meg bennünket Istenünk igéje. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják. Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Amen. Kedves testvérek, ahogy figyeltük, vagy ahogy tudjuk, vasárnap Isten tiszteleteinken most Jézus Krisztusnak a hegyi beszédét vesszük végig. Máté evangéliumában 5., 6. és 7. fejezetekben gyűjti össze Máté azokat a beszédeket, amiket Jézus a tanítványainak átadott ott, azokban az időkben, Galileában, amikor magához hívta őket és tanítani kezdte. Ha emlékszünk rá, amikor elkezdtük, akkor azzal kezdtük el, hogy keresztelő János az első üzeneteként az embereknek azt fogalmazta meg, hogy térjenek meg. Jézus Krisztus maga is, amikor elkezdett dolgozni, amikor elkezdte a munkáját, akkor azzal a felhanggal indít, hogy térjetek meg, mert Isten országa közel van hozzátok, elközelített hozzátok, Pál apostol pedig egyenesen azt mondja, hogy közöttetek van. Nyilván van egy fókuszpont, egy gyújtópont, ez a kereszt. Jézus kereszt halálának időpontja. Jézus a kereszt halála előtt, az evangéliumok Jézus kereszt halála előtt és a keresztről tanítanak, Pál apostol pedig az után a Szentlélek közösségében tanít a keresztről. Mert a kereszt jele, a kereszt jelen léte nélkül nem értelmezhető az emberi élet. Ezért meg kell térni. Mindenkinek, lelkipásztortól kezdődően, egészen a kistillű vagy nagystillű rablóig és gazemberig, gondolatainkban, viszonyulásunkban, hozzáállásunkban meg kell változni. De milyen legyen ez a változás? Hova, miképpen forduljon meg az ember, mert a megtérés az azt jelenti, hogy fordulj meg. Fordulj rá egy olyan útra, ami jó, ami igaz, ami szép. De ez mind kevés. Fordulj rá egy olyan útra, ami örökké való út. A pusztulás, a veszendő dolgok közül lépjél ki, és lép rá egy állandó, örökké való útra. Az előző három részben Jézus a keresztény életvitelről beszél. Azt mondja, hogy a keresztény ember adakozik, vagyis alamizsnát oszt, vagyis gondol a szűkölködőkre, aztán másodszor a keresztény ember imádkozik, imádságnak különböző jó formái vannak, és van nagyon sok rossz formája, a lényeg a szívünkben lévő indulat, a beengedett Isten az életünkben. A harmadik pedig az, hogy böjtöl az ember, vagyis hogy az ember valahol kitisztítja a gondolatait, a szívét, és oda fordul az Isten felé, figyelmet szentel az Istennek. Adakozás, imádság, böjtölés. Ezek mondhatni ilyen programok. Azt is mondhatnám, hogy ezek azok az élet ritmusok, az élet viteli jellemzők. Az életünk megvalósításának, az önmegvalósításnak. Sajnos így értelmezik sokan, de igazából ez a Krisztus megvalósításának a cselekedete, az útja. A külső, látható gyakorlat, a praxis után, a gyakorlat után Jézus rátér a lelki dolgokra. És itt kezdi el Jézus elmagyarázni a tanítványainak azt, hogy mit kapsz, mi a kincs, mi lesz ezáltal a tiéd, hogyan gazdagodik meg az életed, hogyha mindezt, amit korábban mondott, a parancsolatok, emlékszünk, nem az a lényeg, hogy nem ölsz, hanem hogy a szívedben az indulat tiszta, és nem úgy gondolsz a másikra, hogy jaj, de jó lenne, hogyha a másik nem lenne, hanem krisztusi gondolattal a másikat különbnek tartod magadnál. Ha az alázat, ha a szeretet, ha a békességre való törekvés, ha a parancsolatok tükrében meglátod, hogy nem vagy elég jó, nem is lehetsz, senki nem lehet elég jó ahhoz, hogy Istenhez mérje magát, ha mindezt megérted, és hogyha gyakorlod a kegyességet, az imádságot, a böjtölést, Istenre való figyelést, és a kegyességi élet egyházi formáit, és az adakozás a közösségnek az elesettjei felé forduló lélek, élet gyakorlatait, akkor valamit meglátsz. De mit is látsz meg? Meglátod a kincset. Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják. Isten mondja, ne gyűjtsetek magatoknak kincset. Szinte látom magam előtt a gondolataitokat. Látom magam előtt az én gondolataimat is. Egyházba jöttünk, jó nagy templom, biztos sok anyagi problémával küzd, hát a lelki pásztor és a pap prédikál arról, hogy nektek ne legyen pénzetek, adjátok inkább az egyháznak. Ugye? És persze nyilvánvalóan megértem én ezeket a gondolatokat, hiszen hogyha ránéznek egy-egy egyházi vezetőre, aki nem Trabantból száll ki, hanem mondjuk S80-as Volvóból, vagy még attól is nagyobb luxus autókból, akkor nyilvánvalóan jó a kételj, vagyis jogos a kételj, ami megfogalmazódik. Bennetek és bennem is. Megfogalmazódott olyan sok szó. De vajon tényleg erről van szó? Vajon az Istennek tényleg szüksége van az én pénzemre? Vajon azért akarja-e mondani az egyház, hogy ezt mondja az Isten, hogy az egyház gazdagabb legyen? Vagy az Isten legyen gazdagabb? Azért kezdem ezekkel, mert rögtön ezek a gátak, ezek a visszatartó erők merülnek fel az emberben, mikor ezt hallja. Nem. Testvérek, igazából nem erről van szó. Az a helyzet, hogy se az Istennek, se az egyháznak nincsen szüksége semmiféle pénzre, semmiféle gazdagságra. Amire szüksége van, az az emberek szíve és jelenléte. Természetesen ezt különböző féleképpen lehet megvalósítani, de Isten, amikor ezt mondja, amikor Jézus erről beszél, akkor nem az egyházat, vagy az Isten közösségét akarja gazdagítani, nem arról beszél, hogy ne legyen semmiféle jövedelmed, ne legyen semmiféle vagyonod, hanem az indulatról beszél, ami a szívünkben van. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön. Mert az ember hajlamos gyűjtögetni. Gyűjtögető életmódot folytatunk. A mai világban van, aki bélyeget gyűjt, van, aki számítógépes játékokat gyűjt, van, aki különböző érméket gyűjt. Minap láttam egy tévéműsort az egyik tudományos csatornán emberek gyűjtő szenvedélyéről. Vannak ilyen kuponmániás emberek, akik raktárakat gyűjtenek be, teljesen fillérekért megvásárolt, vagy gyakorlatilag ingyen megvásárolt élelmiszerekből. Nyilván ez nem Kelet-Európára érvényes, nálunk nincsenek ilyen rendszerek, de Nyugat-Európában vannak ilyen emberek. Vannak, akik telehalmozzák a házukat különbözőféle haszontalan és fölösleges dolgokkal. Jó lesz az még valamire, és akkor félretesszük a sarokba. Mindannyian valamit gyűjtünk. Én magam azt figyeltem meg magamon, hogy a különböző elektronikai eszközöket nehezen dobom ki. 12 évvel ezelőtti mobiltelefon még ott van a fiókomban, bár nem használható semmire, de nem akarom kidobni, mert nem akarom kidobni. És igazából nem tudom megmagyarázni, hogy miért. De tudom, szeretem gyűjteni ezt. Nem annyira mélyen gyökerező indulat a szívemben, de van. Valaki a pénzt gyűjti, halmozza, rakja egymásra, és erről nagyon sok viccet lehet mesélni, hogy ki hogyan gyűjti a pénzt, és hogyan halmozza a pénzt. Hallottam olyan emberekről, akiknek a párnájában vagy a Dunájában, még annak idején, amikor a pengő világ volt, rengeteg pengőt rejtett el, aztán amikor elértéktelenedett a pénz, akkor kitapétázta vele a konyhát. Mert nem volt mire használható, de gyűjteni azért jó volt. Mai világban vannak, akik pozíciókat gyűjtenek, vannak, akik a parlamentben, különböző frakciókban, különböző bizottságokban és különböző szenátusokban, és még nem tudom én, hogy hol mindenféle pozíciót összegyűjtenek, mert valahol ez is egyfajta kedvelés, kettelés, halmozzuk a pozíciókat, gyűjtjük a megfelelő hatalmat hozzá. Gyűjtés. Voltak már régen is ilyen gyűjtők, nem tudom, biztos ismerős a név, ha azt mondom, hogy Krőzus. Krőzus kincse. Vagy ha azt mondom, hogy Salamon gazdagsága és Salamon kincse. Vagy az egyiptomi fáraóknak a kincse, gazdagsága. Hadd kérdezzek valamit. Láttuk-e Salamon gazdagságát és kincses kamaráját? Látta-e valaki? Krőzus kincsét látta valaki? Találkoztatok vele? Mondok egy példát, harmadik Ramszesz. Harmadik Ramszesz az egyik legnagyobb fáraó volt Egyiptomban. Ő építette a legnagyobb piramist. Kérdezem én, látta-e valaki harmadik Ramszesznek a kincsét? Az egyiptomi fáraó kincses tárházából egyetlen egy maradt fönt, ami nem a legnagyobb volt, aki nem a legnagyobb volt. Az is véletlenül. Valahol elveszett a sírja, és Tutanhamon síremlékét megtalálta egy tudós, de az nem a legnagyobb síremlék volt, amit valaha az egyiptomi fáraók építettek, sőt, azt is mondhatnám, hogy a kisebbekhez tartozott. Azért tudjuk, hogy milyen lehetett a fáraók kincse, mert őt megtalálták véletlenül valahol. Egyébként ő vallásreformer volt annak idején, tehát ő valami egyisten félesége, hitféleséget szeretett volna bevezetni Egyiptomban, ezért aztán az akkori rezsim kellőképpen el is távolította őt. Valahol véletlenül, vagy hát Istennek a gondviselése az, ami miatt megmaradt az ő síremléke, és megmaradt az arany halotti maszkja, és megmaradtak azok a kincses kamarányi dolgok, amiket körbe temettek vele, de véletlenül, mert se Ramszesz, se Salamon, se Krőzus kincsét nem találta meg senki. És a legnagyobb kincses gyűjtők, kincset gyűjtők tárlatai ma múzeumokban vannak, vagy együtt, vagy szétszedve, mert maga az, aki gyűjt, és amit gyűjt, az el fog pusztulni. Semmi sem marad meg örökké. Amikor arra gondolunk, hogy valami maradandót szeretnénk hagyni a világra, akkor semmiféleképpen sem különböző kézzel fogható anyagi javakra gondoljunk. Mert minden kézzel fogható anyagi dolog ezzel a világgal együtt elmúlik. Ezt a Prédikátor könyvének írója tökéletesen tudta. Amikor azt mondja, hogy mindent kipróbált ebben az életben, mindent átgondolt, mindennel kapcsolatba került, bármit is tett és bármire is gondolt, a végén az volt a megállapítás, hogy minden hiába való. Testvérek, higgyük el, minden hiába való. Ha magadért, ha a saját céljaidért, ha a saját erődért dolgozol, az előbb-utóbb elenyészik. Nem marad fent. Még akkor sem, hogyha neveinket márványtáblába vésik, mert a márványtáblákat is leszokták verni. A fáraók neveit a következő fáraók kisatírozták és kiradírozták, kivágták a kövekből és föléjük írták a sajátjukat. Így igazából pontosan nem is tudjuk, hogy valamilyen emlékmű kinek a keze munkája. A márványtáblákat leverik. 1948-49-ben számos református emlékművet, táblát is levertek. Ki tudja, mi jön még? Mi jön majd ezután? Mi az, ami megmarad? Milyen kincsed legyen? A Prédikátor könyvének írója végén azt mondja, hogy féljed Istent és éljél az ő általa adott javakkal. Féljed Istent. Valahol igaza van, mert a másik író a Szentírás végéről, Pál apostol az 1 Korintus 13:13-ban azt mondja, hogy megmarad a hit, a remény és a szeretet, ezek közül pedig legnagyobb a szeretet, tehát ami végeredményében megmarad, az a szeretet. És a másik apostol pedig azt mondja, hogy Isten és a szeretet egy. Mert Isten szeretet. Tehát amikor Jézus kincsekről beszél, akkor a mennyország kincseiről beszél, ami megmarad, ami egyedül a szeretet. Tehát nem arról van szó, hogy valaki a javadat akarja a rossz értelemben véve, mint ahogy a szocialista kormányzásra mondták néhány évvel ezelőtt, hogy a kormány csak a javadat akarja, és el is veszi különböző formában, így ahogy most is különböző adók formájában azért a mostani kormányunk is a javunkat akarja természetesen. De nem ebben a formában akarja az Isten a javadat. Hanem azt mondja, hogy figyelj, én nem foglak megakadályozni téged abban, hogy bármit tegyél. Teperhetsz. Szétszedheted az életedet. A legszebb az, amikor a fiatal házasok, vagy a fiatal életkezdő emberek neki durálják magukat, és felépítenek egy emeletes házat, mindent beleadnak, idejüket, energiájukat, nem foglalkoznak a gyerekekkel sem, akik időközben valahogy születtek, és aztán miután kész a ház, kiderül, hogy a gyerekek az utcán téblábolnak, isznak és drogoznak, és a házasságuk tönkrement. Azt mondja Isten, figyelj, én nem fogom megfogni a kezedet, amikor a magad javát akarod megvalósítani, amikor pénzt halmozol, amikor hatalmat halmozol, amikor megpróbálod a világot az uralmad alá hajtani különböző eszközökkel, amikor elismerésre hajtasz. Nem fogom a kezedet megkötözni, amikor kincseket gyűjtesz a földön, de szólok előre. Ne érjen váratlanul, ne érjen meglepetésképpen, hogy ettől nem leszel boldog. Nem leszel boldog a ranglétra csúcsán. Nem leszel boldog, hogyha benne vagy a legtöbbet kereső, vagy a legnagyobb vagyonnal rendelkező 10 ember top listájában. Szólok, és nem marad meg. Figyelj! Én elmondom neked, hogy mi marad meg. Az, hogyha a mennyországban gyűjtő kincseket, az, hogyha a szeretet viszi, vezeti a cselekedeteidet. Elgondolkoztál rajta, amikor a következő szót szólod, vagy a következő tettet teszed, hogy a szeretet mit tenne? Átgondoltad, hogy mit tenne most a szeretet a te helyedben? Mit mondana? Melyik úton indulna el? Elmondta neked az Isten, hogy mitől leszel boldog. A kérdés, hogy valóban meghallottad-e? Beszélgetsz-e tényleg vele? Tedd félre az anyagi gondokat. Tedd félre a világi gondokat. Add az Istennek, ő meg fogja oldani. Van ettől fontosabb is. Sokkal fontosabb a szíved, az örök életed. Mert ahol a kincsed, ott lesz a szíved is. Ez azt jelenti, hogy döntéseink határoznak meg bennünket. Ha a döntéseinkben, Isten mellett, Jézus Krisztusban a szeretet döntéseit hozzuk meg, akkor az irányultságunk, a kincsünk mennyországbeli, krisztusi. Ha ettől eltérünk, akkor a földi javakat halmozzuk és gyűjtjük. Félreértés ne essék, ebben is lehet öröm, ebben is van néha némi örömünk, de boldog nem leszel. Soha. Jézus nem szeretné, hogyha ez így lenne. Isten azt akarja, hogy az ő fiai, akiket ő nagyon szeret, téged és engem boldogok lehetnének. Így vezet és így ad útmutatást arra, hogy a kincseidet hogyan és miképpen gyűjtsd. Hallgasd meg, figyelj rá és kövesd. Amen. Mindenható Istenünk, Urunk, köszönjük neked, hogy halkszelíd szóval szólítsz meg bennünket. Szeretnéd magadhoz vonni figyelmünket, szeretnéd szíveinket önmagadba, a te gondolataidba ittatni. Hogy belénkolsd mindazt, ami az örökké valóság gondolata, hogy megfogadjon szívünkben te szent lelked, az ige által pedig növekedjen, gyarapodjon és erősödjön a mi valóságos életünk. Kérünk, tisztíts meg bennünket mindenféle olyan kincstől, amely nem valódi, ami hamis. És add, hogy lássuk lelki szemeinkkel, és aztán valóságos szemeinkkel, és azt, amit valóban tennünk kell, amire valóban törekednünk kell, ami mellett valóban döntenünk kell. Így kérünk, Urunk, áld meg bennünket, áld meg gyülekezetünket, kérünk az elesettekért, a betegekért, kérünk gyülekezeti tagunkért, Szilviáért, aki komoly műtéten esett át az elmúlt időben, és most újra nehéz időszak előtt áll. Segítsd őt, szentelkeddel, bátorítsd és erősítsd. Te vagy a gyógyulás, te vagy az orvos. Ha te akarod, akkor meg tudsz gyógyítani bennünket, kérünk, hogy amennyire lehetséges, amennyiben terveid szerint való, gyógyítsd meg őt. Kérünk önmagunkért, kérünk a gyászolókért, akik számukra fontos embereket vesztettek el, akik fontos emberektől búcsúztak. Kérlek, hogy állj meg az ő életükben és bátorítsd őket. Osztasd a gyászokat és töltsd el őket reménységgel. Kérünk országunkért, népünkért, nemzetünkért. Kérünk vezetőinkért, tisztítsd meg az ő szíveiket is és mutass nekik utat. Kérünk minden szolgálat tévéért egyházunkban és a többi keresztény egyházban. Hadd hirdessék a te nevedet erővel, azzal a lelkülettel, amivel megáldasz mindenkit, aki kéri tőled. Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg. Amen. Rövideig a magunk csendjében imádkozzunk. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm gyülekezetünkben a Psaltérium Hungarikum kórust és az ő vezetőjüket, Arany János karnagyurat, és felkérem őket, megkérem őket, hogy legyenek közöttünk, örvendeztessenek meg bennünket szolgálatukkal.
Áldás békességet, jó napot kívánok a gyülekezetnek. Hálásan köszönjük a nagy templomi gyülekezet meghívását. Az a tisztem most, hogy néhány szóval bemutassam azokat a fiatalokat, akik fölhágnak erre a dobogóra. A Psaltérium Hungarikum együttest tetszenek látni, ez egy 11 esztendeje alakult vegyeskar. Első változatában a Bármadas gimnáziumban, a budapesti Bármadas református gimnáziumban végzettek, énekeltek benne. Rövidesen egyre nagyobb számban csapódtak hozzájuk olyanok, akik ugyanúgy kedvelték a református egyházi zenét, mint mi. Most már azt lehet mondani, hogy a fele-fele arányban mindenféle más gyülekezet tagjai, illetve más iskolákban felnevelkedett fiatalok alkotják a kórus tagságát. Nem az első szereplésünk ez ebben a légtérben. Gyülekezeti szolgálatban még nem vettünk részt, de egyszer már egy nagyon szép, emlékezetes koncerten, 2004. október 16-án, igen, amikor itt ünnepelték meg a Magyarországból a brémai kórusolimpián nyertes kórusok, hogy elnyertek egy-egy szép érmet a kórusolimpián, akkor a hálaadó koncert ebben a templomban volt utána. Második találkozásunk azonban gyülekezeti szolgálat, szeretnénk valamit visszaadni az Úristennek abból, amit kaptunk tőle, tehetségben. A műsorainknak a gerincét természetesen református egyházi zene adja, most először idegen szerzők, magyar nyelvre lefordított zsoltár feldolgozásaiból énekünk két rövidet. Nem mutatom be a zsoltárokat, valamennyi régóta ismert eledele, az önök énekeskönyvében jól megtalálható eledele az egyházi gyülekezeteknek, úgyhogy jól tetszenek majd ismerni a dallamokat. Arra viszont felhívom figyelmet, hogy a dallamok el vannak bújtatva a zenében, hol az egyik, hol a másik szól, ami énekli őket. Tehát Claude Goodimel két zsoltárját énekeljük. most idegen nyelvű szerzők idegen nyelvű műveit énekeljük, kettőt mindössze. Aki német órán nem hiányzott, az nagyon jól fog szórakozni, mert egy Schütz darabbal kezdünk. Also hat Gott die Welt geliebt. Úgy szerette Isten a világot, és azt hiszem valamennyien tudjuk folytatni, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A másik kompozíció egy másik indogermán nyelven szólal meg angolul. Orlando Gibbons a zeneszerző, az előzői Schütz volt. Gibbons motettája egy egyszerű fohászkodás. Örökkévaló, nagyhatalmú Úristen, segíts meg minket minden veszedelmünkben, nyújts ki kezedet és tarts meg minket. Az énekkar másik karnagyát tetszerek majd látni, Györfi Katalin vezényel. Végezetül három magyar szerzőtől énektünk egy-egy darabot. Kodály Zoltán az első közöttük. Ennek a darabnak külön története van, és Szegléd számára nem is kis jelentőségű. A Jövel Szentlélek Úristen című pünkösdi énekre éppen 50 esztendővel ezelőtt küldte el Kodály Zoltán tanár úr ide nem messze a paplakba Arany László lelkész karnagyhoz a frissen elkészült kompozíció kottáját. A darab Arany László kérésére született, éppen 50 esztendővel ezelőtt itt mutatták be Cegléden, most mi egyben Arany László, a 100 esztendeje született Arany László emléke előtt is tisztelgünk az eléneklésével. Hozzáteszünk még két fiatal szerzőtől származó kompozíciót, kórusunk egyik tagja, zeneszerző is, az ő 168. énekünkre írt feldolgozását énekeljük másodjára. Végezetül egy ebben az esztendőben február végén keletkezett Genfi Zsoltár feldolgozás következik, befejezésül Mike Ádám 125. Zsoltára. Tessék szeretettel fogadni!
Thank you.
Mindezek után Istennek népe, semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Úr elé. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.